Márk evangélium a 10. fejezeténél nyissuk ki az igét, annak a 13. és 16. verse közötti szakaszát fogom olvasni. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak, amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te nem küldesz el magadtól senkit, sőt magadhoz hívsz, magadhoz engedsz, magadhoz ölelsz kicsiket, nagyokat, minden embert, függetlenül attól, hogy milyen iskolázottságú, függetlenül attól, hogy milyen országból, milyen nemzetből származik. Köszönjük neked ezt a befogadó szeretetet, és ezt szeretnénk Istenünk megtanulni, és bevalljuk, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy oda menjünk hozzád, hogy átöleljél bennünket, hogy megáldjál bennünket. Szeretnénk, hogyha megtörténne ez a mai napon is velünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Érdekes, hogy ezelőtti a történet, ami a Márk evangéliumában le van írva, hogy Jézushoz viszik a gyermekeket. Épp a családról, a házasságról tanít Jézus, mert megkérdezik a tanítványok, hogy el lehet-e válni, vagy hogy hogyan, milyen körülmények között engedélyezett a válás, mert hogy Mózes megengedte a törvénybe, hogy lehet válólevelet adni, és aztán meg is magyarázza Jézus, hogy hát ez csak a szívetek keménysége miatt történt, mert az Istennek a terve az a család, a házasság, és abban egészségesen felnövő gyermekek. És azt gondolom, hogy ez egy jó terve az Istennek a család, és ezért nagyon hálásak lehetünk, hogy mi is családban élhetünk, családban nőhetünk fel. És akik persze még készülnek arra, hogy családot alapítsanak, nekik pedig fontos, hogy lássák maguk előtt azt a célt, vagy példákat, hogy mi is szeretnénk majd, ha egyszer megházasodunk, mi is családban élni, és hűségesnek lenni egy életen át egymáshoz. És persze egy ilyen környezetben, a családnak a biztonságos környezetében nőhetnek fel a gyermekek, és ahol ők is talán megtanulhatják egy hívő családba az, hogy mik az igazán értékes dolgok, mik azok, amikre érdemes belefektetni az életünket, az időnket, az energiánkat, és mi az, ami talán haszontalan dolog. Én azt gondolom, szülőnek lenni az egy nagy felelősség, hogy mit adunk tovább a következő generációnak, mit tanulnak meg tőlünk, nem csak azt, amit elmondunk szavainkkal, hanem hogy hát amilyen az életünk, hát abból azt tanít talán a legjobban. És gondolom, hogy a szülők egyik szülő sem mondhatja, hogy hát én azért mindenbe tökéletes voltam. Lehet, és mondhatjuk azt, hogy voltak talán hiányosságaink, vagy voltak talán olyanok, amiket lehet, hogy másképp kellett volna csinálni. De én azt gondolom, hogy így is nagy előny, vagy nagy áldás az, hogyha egy gyermek egy hívő családban nőhet föl. Én nem így nőhettem föl. Viszont látom a hívő családokat, hogy mennyire más ott egy élet, egy hívő családban, ahol Jézus van a középpontban, és ahol együtt imádkoznak, vagy éppen együtt olvasnak Bibliát, vagy éppen együtt énekelnek, dicsőítik az Istent, közös áhítatokat tartanak. Egészen más így felnőni egy gyermeknek, mint esetleg egy olyan családban, ahol a férj és a feleség nem igazán beszélnek egymásra, sokat vitatkoznak. Tehát én azt gondolom, ez egy nagy áldás, hogyha hívő családban élhetünk, és hogyha olyan módon éljük meg a családi életünket, ami kedves az Istennek. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen sokat kell tanulnunk, fejlődnünk, növekednünk, hogy mi is boldogak lehessünk a saját családunkba, és hogy a gyermekeink is boldogak lehessenek. És ezután, érdekes, miután Jézus a házasságról tanít, az elválásról, illetve annak arról tanít, hogy Istennek nem kedves a válás az ember életébe, azok után látjuk, hogy oda viszik a gyermekeket emberek. Most itt nem olvassuk, hogy a szüleik lettek volna, de én azért feltételezem, hogy valószínű a szüleik vitték ezeket a gyermekeket. Az eredeti szövegben egyértelművé teszi az, hogy itt nem nagy gyerekekről van szó, nem tinédzser gyerekekről van szó, hanem nagyon pici gyerekekről, paidion, ami azt jelenti, hogy ilyen kis karonülő gyermekek, 1-2 éves gyermekeket vittek oda Jézushoz, akik még igazából nem tudtak sok mindent csinálni, nagyon is a szüleiktől fügtek, oda mentek, ahová a szüleik vitték őket. Aztán később eltelik az az idő, mikor már gyerekek nem oda mennek, ahová a szülők, akkor már el kell engedni őket, már saját útjukat járják a gyermekek, de van egy olyan időszak, amikor a gyermekek annyira függenek a szüleiktől, hogy oda mennek, ahová viszik őket. Hát most így a kis Eszter is úgy van, hogy hát ő nem mondja azt, hogy én nekem nincs kedvem imaházba jönni. Hát ha hozzuk, akkor jön. Ha nem hozzuk, nem jön, ugye? Tehát, hogy így van ezzel. És pontosan ilyen gyermekekről beszél itt ez a szentírási szakasz, akik még nem oda mennek, ahová szeretnék, hanem oda, ahová szüleik viszik őket. És milyen jó az, hogy voltak nekik olyan szüleik, és ezt jó megtanulni ezektől a szülőktől, hogy oda viszik Jézushoz a gyermekeiket. Vajon miért vihették oda? Akkoriban volt egyfajta, lehet, hogy egy picit babonás dolognak számít, hogy rabbikhoz vitték oda a gyermekeket azért, mert akkoriban túl nagy volt a gyermekhalandóság, és túl sok gyermek halt meg fiatal gyerekkorba. És azért, hogy a szülők úgy gondolták, hogy ha imádkoznak a gyermekekért, akkor megmaradnak, hogy akkor nem fognak meghalni. Vagy hogyha esetleg meg is halnának, akkor is azért imádkozni, hogy jó helyre kerüljenek, hogyha esetleg meg kell halniuk a gyermekeiknek. És ezért vitték a szülők általában valamilyen neves rabbihoz. És mivel Jézust ezek szerint, ezek az emberek úgy látták, hogy ő egy nagyon nagy rabbi, egy igazi tanító, ezért vitték oda Jézushoz. Valószínűleg, és még többet is láttak Jézusba, hogy éppen Jézushoz vitték, és nem a korabeli egyéb rabbikhoz. Valószínűleg meglátták benne azt a személyt, aki sokkal több, mint azok a tanítók, azok a prédikátorok, azok a papok, akik addig Izraelben voltak. Lehet, hogy meglátták benne a messiást, azt, akit Isten küldött el erre a világra, aki megoldást hoz Isten népének minden nyomorúságára, és megoldást ad az életünk gondjaira. Hát ezért akarták odavinni a gyermeküket, ezek az édesanyák, ezek a szülők. Azt gondolom, hogy ez nekünk is fontos, mint szülőként az életünkbe gyakorolni, hogy odavinni a gyermekeinket, a családjainkat Jézushoz. Hát hiszen mi más tudunk legjobban tenni a családunkkal, ha nem ezt, hogy oda visszük őket Jézushoz, hogy imádkozunk értük, hogy próbáljuk őket arra az útra vezetni, ami Jézushoz vezet. Nem tudom, hogy itt már talán idősebb testvérek is vannak, akiknek már felnőttek a gyermekei, már unokái vannak. Hát Isten tudja azt, hogy ezt vajon jól tettük-e, vagy jól gyakoroltuk-e az életünkbe. Akik még elette vagyunk, azoknak pedig ez egy fontos dolog, hogy legyen ott a szívünkön, hogy a feladatunk, mint szülői feladat nem csak annyiból áll, hogy gondoskodunk a gyerekről, hogy enni adunk neki, ruhát adunk neki, próbáljuk mondjuk az előrejutását megteremteni, hogy jó iskolába kerüljön, hogy aztán fölvegyék az egyetemre. Ez is fontos egy szülőnek, de még inkább egy hívő szülőnek az, hogy az én gyermekem is Jézushoz menjen. Szeretném kérdezni, bizonyára így van, hogy ez volt a szívetek vágya, amikor gyermeket vállaltatok, hogy az én gyermekem is, ő is hívő legyen. Hogy őt is oda vigyem Jézushoz, hogy ő is megismerje azt a Jézust, akit mi is megismertük, és aki a mi életünket is átformálta. Hát ezeknek a szülőknek kellett, hogy hitük legyen, hiszen ha nincs hitük abban, hogy Jézus valóban meg tudja áldani ezeket a gyermekeket, akkor vajon miért vitték volna oda? Tehát feltételezi azt, hogy oda vigyük a gyermekeinket, hogy mi hiszünk abban, hogy Jézus valóban az, akire szükségük van ezeknek a gyermekeknek, hogy szükségünk van mindannyiunknak az életébe. De ezek a szülők abban is példát adtak nekünk, hogy vannak korlátaink nekünk, mint szülőknek, vannak korlátaink nekünk, mint embereknek, hogy mi nem tudunk mindent megadni a gyermekeknek, bármennyire is szeretnénk. Hogy van olyan dolog, amit csak egyedül Isten tud nekik megadni. Hogy Isten tudja őket megvédeni dolgoktól, Isten tudja őket megáldani, hogy Isten tudja vezetni az életüket. Ezért is szoktuk ugye gyermek bemutatáson imádkozni, és Istennek ajánlani a gyermeket, mert bármilyen jó is egy szülő, bármilyen elkötelezett is egy szülő, mégiscsak korlátaink vannak, amit mi nem tudunk megtenni, amit mi nem tudunk megadni a gyermekeinknek. De ugyanígy van minden embertársunkkal, hogy bármennyire is próbáljuk mi szeretni a szeretteinket, a családunkat, bármennyire próbáljuk szeretni akár a munkatársainkat, a szomszédainkat, azokat az embereket, akik a szívünkön vannak, de vannak korlátaink. Nem tudjuk őket megtéríteni. Hát melyikünk közülük, aki azt tudja mondani, hogy én aztán bármilyen embert megtérítek. Leülök vele, úgy rábeszélem, hogy attól kezdve biztos hívő lesz. Ez nem, valószínűleg nem fog megtörténni, mert a megtérés az egy természetfeletti dolog. Az csak Isten tudja kimunkálni az emberbe. Én mit tudok tenni, mint hívő ember, az, hogy oda viszem az embereket Jézushoz. Hogy ne magamhoz vigyem az embereket, ne is egy egyházhoz, vagy egy gyülekezethez. Persze ezek fontosak eszközök ahhoz, hogy az emberek Jézushoz találjanak, de az embereknek Jézushoz kell eljutni. Sajnos néha éppen mi is akadályok vagyunk, hogy mi magunkhoz akarjuk vinni az embereket, vagy éppen egy gyülekezetbe hívjuk az embereket. De nem egy gyülekezetre van szükségük elsősorban, hanem Jézusra. Hogy Jézusra találjanak, mert Jézus az, aki válasz az embereknek a kérdésére. Jézus az, aki igazából meg tudja áldani az életünket, oda vinni az embereket Jézushoz. Hadd kérdezzem meg, hogy ez ugye a szívünknek a vágya-e? Hogy ezért szoktunk-e imádkozni, hogy én szeretnék embereket Jézushoz vezetni? Mert ennyit tudunk mi tenni. Aztán, hogy Jézussal ők majd hogyan fognak beszélgetni, vagy mi lesz ami reakciójuk ezeknek az embereknek, amikor megismerik, amikor találkoznak Jézussal, az már az ő dolguk. Én csak annyit tudok tenni, hogy oda viszem őt Jézushoz, hogy ő megáldja, hogy megismerjék azt a Jézust. Aztán ott vannak a tanítványok. Érdekes az ő reakciójuk. Hát vajon nem kellene örülniük annak, hogy jönnek kisgyermekekkel családok oda Jézushoz, és szeretnék, hogy hát Jézus rátegye a kezüket, és hogy imádkozzanak értük. Ezek a tanítványok, azt mondja a Biblia, hogy elküldik ezeket a gyermekeket, ezeket a szülőket. Azt mondja, ne zavarjátok Jézust. Ez egy döbbenetes dolog, nem? Hát hogyan lehettek ilyenek ezek a tanítványok, hogy nem engedik oda ezeket az embereket Jézushoz? Hát sajnos, bármennyire is megdöbbenünk, vagy meglepődünk ezen a történeten, néha tényleg lehetünk mi akadályai annak, hogy emberek oda kerüljenek Jézushoz. Hogy emberek megtalálják Jézust. Mire gondolok? Lehet, hogy éppen az életvitelünk, vagy akár a mi hitetlenségünk az, ami miatt az emberek nem akarnak Jézushoz jönni. Azt mondják, mert minthogyha mi lennénk ott közöttük és Jézus között, és nem látnak rajtunk túl, és nem látják meg Jézust. Hány és hány olyan ember úgymond botránkozott már meg Jézusba, aki igazából nem Jézusba botránkozott meg, hanem hívőkbe botránkozott meg. Volt már többször, hogy beszélgettem úgy emberekkel, akik elmondták, hogy mi csalódtunk Istenbe. Aztán, amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor csak rá kellett jönni, hogy ők igazából nem Istenben csalódtak, hanem hívőkbe csalódtak. Mert becsapták őket, mert olyanokat láttak az életükből, amire aztán nem volt hiteles, és azt mondták, hogy mi nekünk ez nem kell. Mi ezért nem szeretnénk Jézushoz tartozni. Ne legyünk olyan emberek, akik akadályok leszünk abban, hogy emberek Jézushoz találjanak, hanem a mi feladatunk az, hogy mi eszközök legyünk abban, hogy az emberek igazán Jézust Jézushoz menjenek. Hogy lássák az életünkbe azt, hogy a mi életünkben működik az, amiről beszélünk. Ezért ugye Jézus azt mondja, hogy lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mennyei atyát. Hogy rajtatok keresztül az emberek oda találjanak Jézushoz. Hogy ne akadályok legyünk, hanem eszközök legyünk abban, hogy az emberek még inkább vonzódjanak Jézushoz. De vajon mi lehetett még annak a hátterébe, hogy ezek a tanítványok így viselkedtek? Az egyik oka az volt, hogy a zsidó gondolkodás szerint a kisgyermekek azok még nem méltóak igazából arra, hogy Istenhez kerüljenek, hiszen nem ismerik a törvényt. Mert a zsidó gondolkodás szerint a törvény ismerete által lesz valaki kedves az Isten előtt. Ezért ők úgy gondolták, hogy mondjuk 12 éves koráig egy gyermek addig nem is nagyon léphet be a templomba. Mai napig is úgy van, hogy a zsidó gyermekeknek ez a bar micvója, az 12 éves korban történik, amikor már ő méltóvá válik arra, hogy bemenjen a zsinagógába, hogy akár olvasson is, vagy hallgasson igét, mert azelőtt még ő még együgyű, még úgyse fogja föl, tehát akkor úgyis minek megy ő az imaházba? Ez egy érdekes gondolkodás. Lehet, hogy sok szülőbe is megfordul az a gondolat, hogy vajon minek elhozni az imaházba pici gyerekeket, hát úgyis csak úgy nyák az egészet, vagy mégsem. Nem csak a nagyobb gyerekeket kéne elhozni, mert a kicsi gyerekek még minket is zavarnak, nem? Mert hogy beszélgetnek, mert hogy néha olyan dolgokat csinálnak. Voltam olyan imaházban, ahol Isten tisztelt, a gyerekek előre szaladtak, ott játszadoztak, ott elől. Hát milyen dolog ez, hogy nem tartják be a rendet? Hát kell nekünk az, hogy a gyerekek imaházba jöjjenek? A tanítványok úgy voltak vele, hogy ők nem idevalók Jézus körébe. Majd, hogyha elérik azt a kort, majd, hogyha ők is majd benő a fejük lágya, na majd akkor jöhetnek, de addig nem. Érdekes, hogy a zsidó gondolkodásban mennyi sok előítélet volt, amiről ők igazából nem is gondolták, hogy ezek előítéletek, de az egész életük ilyen előítélettel teljes volt. Gondoljunk abba, hogy amikor Jézus megvendégel 5000 embert, akkor vajon hány embert vendégelt meg? 5000-et? Mert annyi volt a férfi, és azt mondja, amellett még nőket és gyermekeket. De őket nem számolták meg, vajon miért? Mert ők nem számítottak. Csak az 5000 férfi, ugye? Hát mi is kihúzhatjuk magunkat, mi is férfiak vagyunk, mi vagyunk az igazán, akik az Istennek kedvesek. Aztán vannak nők is, meg vannak gyerekek is, ugye? Tehát ők már még alacsonyabb szinten vannak. De rossz gondolkodás ez. Vajon Isten is így nézi az embereket, hogy vannak az értékes, az igazán olyanok, akik méltóak arra, hogy én velük foglalkozzak, és vannak azok, akik úgy kicsit alacsonyabbak, vagy kevésbé olyan fontosak. Az Isten nem így tekinti az embereket, hanem Jézus arról tesz folyamatosan bizonyságot, hogy ő neki minden ember számít, hogy mindenkit egyformán szeret. Még azokat a gyermekeket is, akik nem értik azt, hogy miről tanít. Sőt, nem is érdekli ezeket a gyerekeket, hogy előtte mondjuk elmondta a hegyi beszédet, hogy vajon milyen fantasztikus prédikáció volt. Hát ezek a gyerekek szerintem ebből kukkot nem érte, semmit nem értettek belőle. És mégis azt mondja Jézus, hogy engedjétek hozzám. Én szeretem őket, akarom őket megállani. Mire tanít bennünket Jézus, ha nem arra, hogy nekünk is így kell tekintenünk az emberekre? Minden előítélettől mentesen. Hogy meglátni az emberekbe azt, amit az Isten lát, hogy minden egyes ember Istennek a teremtménye, Istennek az alkotása. Még az is, akiben ez a kép más nagyon eltorzult. Mert vannak olyan emberek, akikben nagyon eltorzult a kép más, és szinte nagyon nehéz felismerni egy olyan embernek az életébe, aki talán már függőségeknek a rabja, alkoholista, vagy éppen valami nagyon mentális betegsége van, és dühöng, nagyon nehéz meglátni benne az, hogy ő Isten teremtménye. De mégis meglátjuk-e benne, amögött, amit látunk, a látható mögött az, hogy ő egy értékes ember. nem történik-e meg ma is, mint akkor ott Jézus korában, hogy hívő emberek magukat egy picit jobbnak tartották, mint azok, akik nem hívő emberek. Mert mi ugye már szentek vagyunk. Jártam olyan faluba, ahol mondták azt, hogy hát ebbe az imaházba ide járnak a szentek. És ez jó, jól hangzik, mert hogy tényleg hát az a dolgunk, hogy minket szentnek tartsak. De ők úgy értették, hogy oda mi nem nagyon mehetünk be, mert mi nem vagyunk azok. Oda csak a szentek mehetnek be. És azok a hívő emberek egy picit úgy is jártak ott a faluba, hogy kihúzták magukat, hogy na, mi azért mi templomba járó szent emberek vagyunk, akik betartjuk a törvényt. Mi nem vagyunk olyanok, akik megcsaljuk a feleségünket, mi nem szoktunk kocsmába járni, mi nem szoktunk káromkodni. Mi jó emberek vagyunk, nem úgy, mint ti. Lehet, hogy ezt nem mondjuk ki, de nem lehet, hogy bennünk is vannak ilyen gondolatok, hogy mi azért egy picit jobbak vagyunk, mint mások. Hogy többre tartjuk magunkat, mint mások. Hogy mi már elértünk valamit, vagy letettünk valamit az asztalra, igaz? Mert már olyan régóta járunk imaházba, már annyi szolgálatom volt, hogy ez azért csak érték az Istennél, nem? Hogyha én megjelenek a mennybe, azért csak meg fog engem dicsérni, hogy milyen jó ember voltam. Nem úgy, mint azok az emberek, akik itt járkálnak kellek. Nem lehet, hogy a fejünkben vannak ilyen rossz gondolatok? És Jézus pontosan ezt leplezi le, hogy ez nem jó. És szeretném, hogyha úgy látnátok az embereket, mint ahogy én látom, hogy még a legutolsóbb és a legmélyebben levő ember is érték számomra, akit szeretek, és akiért az életemet adom. Hogy ti is tekintsétek így az embereket. Hogy ne tartsátok mondjuk egyik csoportot jobbnak a másiknál. Én azt gondolom, a magyar társadalomban az egyik legmélyebben rejlő konfliktus az előítéletek. Mennyi és mennyi előítélet van akár a romák felé. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy tényleg van, mert sok-sok minden rossz dolgot csinálnak, de kell, jó az, hogy így gondolkodunk bizonyos emberekről, hogy ezek csak bűnözők lehetnek, meg ezeknek az élete, ez nem érdemes beléjük fektetni. Meg lehet, hogy rossz tapasztalatunk volt. Vagy úgy tekintsünk rájuk, mint lehetőség arra, hogy az Isten őket is felemelje. És én semmivel nem vagyok jobb, mint ő. Vagy amikor jönnek Magyarországra bevándorlók. Én azt gondolom, az egyik legnagyobb ellenség képe a magyar embernek ma a bevándorló. És mi úgy gondoljuk, hogy azok valami, minthogyha ilyen démonizált valakik lennének, akik jönnek és elveszik a mi munkánkat, elveszik a mi családunkat, leuralnak minket, és gonosz emberek, ide nem kellenek. És a média sajnos ezt az előítéletet, ez gerjeszti, iszonyatos módon. Vajon mi hívő emberek is megengedjük-e azt, hogy bizonyos emberekre úgy tekintsünk, hogy ez egy gonosz ember? Vagy meglátom abba az emberbe azt, akit Jézus, hogy engedjétek hozzám jönni. Én szeretném őket magamhoz ölelni. És legyetek ti abba eszközök, hogy ők ide találjanak hozzám. Értitek, hogy milyen más szemlélet az, ahogy Jézus itt volt a földön, és ez mennyire megbotránkoztató volt abba a környezetben, ahol az embereknek a szívében mégiscsak tele volt előítélettel. És azt mondja Jézus, hogy ha engem akartok követni, akkor nem lehet a szívetekbe előítélet. Egyszer valaki megkérdezte egy lelki pásztor, hogy lehet-e egy hívő ember antiszemita. És akkor az a pásztor csak annyit mondott, hogy az az ember nem hívő. Nincsen. Tehát ha valaki antiszemita, én kimerem mondani, nem hívő. Aki nem szereti a zsidókat, vagy gyűlöli a zsidókat. Hát Isten népéről van szó, még akkor is, hogyha lehet, hogy dolgokat csinálnak. De nem lehet egy hívő ember antiszemita. Nem gyűlölhet bárkit, sőt, senkit nem gyűlölhet, hanem szeretni kell, és oda vinni őket Jézushoz, akire szükségük van. És ebben nagyon nagy tanítás ez a történet, hogy engedjétek, ne akadályozzátok, hogy ne csak, hogy ne akadályozzátok, hanem hogy még ti hozzátok ide hozzám, hogy ti legyetek eszközök abban, hogy ezek az emberek hozzám találjanak. Azt olvassuk itt a Bibliában, hogy Jézus megharagudott. Ez egy érdekes dolog, nem? Hát akkor Jézus szokott haragudni? Vagy neki szabad haragudni? Akkor itt a harag az bűn, mert hogyha Jézus bűnt követett el, ugye, hát akkor nem volt teljes a megváltásunk, mert akkor bűnösként nem halhatott volna meg a kereszten. Akkor ez a bűn, ez a harag, ez nem volt bűn az életébe. De hogy nehogy azt mondjuk, hogy hát ha Jézusnak szabad haragudni, akkor nekünk is szabad, ugye? Tehát vegyük a példát akkor Jézusról, hogy hát ha Jézus is haragudott, akkor mi is haragudhatunk. De én azt gondolom, hogy nem, Jézus azért másmilyen módon haragudott meg. Ő arra a hitetlen magatartásra haragudott meg, amit éppen azoknak az életében látott, akik az ő követői voltak. És én azt gondolom, hogy Isten tud haragudni ránk hívőkre, amikor látja az életünkben ugyanezt a lelkületet. Ugyanezt az előítéletet, vagy ezt a megkülönböztető gondolkodást, ahogy az embereket talán így osztályozzuk az életünkbe. Erre haragszik az Isten. És mennyire örül annak az Isten, amikor mi szeretünk, és amikor olyan emberekhez lehajolunk, akiket mások megvetnek. Mert ő is ezt tette. Ezt a példát adta nekünk, hogy gyermekekhez, vámszedőkhöz, prostituáltakhoz, farizeusokhoz egyformán állt hozzá. Egyformán szerette őket, egyformán magához ölelte őket. És leült beszélgetni a samáriai asszonnyal, akinek már 5 férje volt, és még most már nem is él házasságba, és ugyanúgy leül beszélgetni Jézus előítéletek nélkül szeretettel, mint azzal a Nikodémussal, aki gyerekkorától fogva a templomban nőtt fel. És előtte nem volt különbség a kettő között. Az egyik egy nő, egy bűnös nő, a másik meg egy vallásos férfi. Őt nem érdekli. Ember, akiért eljöttem erre a világra. Hát milyen jó lenne így nekünk látnunk az embereket, így járni kellni az emberek között, mert azt mondja az Isten, hogy ebbe gyönyörködök. Ezt szeretem, és nem akar, hogy haragudjon, mert hogy amikor látja az életemben, hogy én valakit megvettek, akkor én azt gondolom, hogy Jézust megszomorítom. És ő haragszik. Engedjétek hozzám jönni, ne tiltsátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. És sokat elgondolkodtam, hogy akkor mit lehet tanulni a gyermekektől, vagy mi az, amiben ezek a gyermekek példák a tanítványok előtt is. Vagy éppenséggel előttünk, mondjuk már régi keresztények előtt. Én azt gondolom, hogy az egyik fontos dolog, hogy ezek a gyermekek, ezek még igazából semmit nem tettek le az asztalra. Nincsenek sikereik, eredményeik. Még nem hoztak 5-öst az iskolából, mert még nem járnak iskolába. Még lehet, hogy beszélni se tudnak, még járni se tudnak. Miért szeretjük a kisgyermekeket? Azért, mert megérdemlik? Vagy csak önmagukért szeretjük őket. Én azt gondolom, azért. Később már elvárunk dolgokat az emberektől. Amikor már tinédzser a gyerek, akkor már teljesíteni kell, ugye? Tehát akkor már, ha nem hozol jó jegyet az iskolába, akkor nem kapsz ajándékot, vagy akkor kicsit bünti van, vagy akkor szobafogság van. És megtanuljuk sokszor azt, hogy a szeretetet az ki kell érdemelni, hogy valahol az akkor jár, hogyha valamit teljesítek, de még a kisgyermek nem teljesít semmit. Hát mit teljesít a kisgyermek? Hát sír, bekakír, bepisi, hát ezt tudja teljesíteni. Mégis szeretjük, nem? Most ha csinálja ezt egy felnőtt ember, hát az már kicsit ciki, nem? Tehát hogyha ő is csak ennyit tud, hogy sír, meg bekik, bepisi, bekakír, nem csinál semmit. Értjük azt, hogy azért mondja, hogy ilyeneké az Isten országa, mert hogy Isten nem vár el tőlünk semmit. Hogy Isten nem azért szeret minket, mert mi már valamit teljesítettünk, mert hogy már olyan régóta járok az imaházban, mert már olyan sokat olvastam a Bibliából, mert már annyit imádkoztam, most már ez az Isten előtt, ez értem. Hanem Isten azt mondja, ilyeneké az Isten országa. Olyanok, akik még semmit nem csináltak, csak ott vannak. Értitek? A kegyelem. Itt Jézus a kegyelemről tanít, hogy ezek a gyermekek, ezek kegyelemre vannak szorulva. Mert mi van akkor, hogyha az a szülő úgy dönt, hogy nem gondoskodik a gyerekéről? Életképes az a gyermek? Mondjuk egy 1 éves gyereket csak úgy magára hagynak. Tud magáról gondoskodni? Semmit. Életképtelen. Jézus azt mondja, hogy mi is ilyen életképtelenek vagyunk. Csak mi elhisszük magunkról, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy mi gondoskodjunk magunkról, hogy mi megszervezzük jól az életünket, hogy nekünk már nincs is igazából szükségünk Istenre. De még egy kisgyermek érzi a függőséget, még függőségben él. Az ő szüleitől függ az élete, hogy szeretnek, hogy gondoskodnak rólam, hogy befogadnak. Azt mondja Jézus, hogy ti is ilyen kisgyermekek vagytok, akiknek szükségetek van rám, hogy ismerjétek föl, hogy kegyelemre szorultok, hogy mennyire kiszolgáltatott az életünk. Ezért hozza Jézus példaként a kisgyermeket elénk. Érezzük, vagy felismertük-e már az életünkbe, hogy amiről Jézus aztán azt tanítja, hogy nélkülem semmit nem tudtok tenni. Hogy olyanok vagytok, mint a szőlővesző, én pedig a szőlőtő. És ha leszakad a szőlővesző, elpusztul. Maradjatok az én szeretetembe. Ilyen függésbe vagyunk. És ez egy kisgyermek ezt tudja, hogy ő neki egyrészt semmi érdeme nem érdemli meg, de mégis szüksége van a szüleire. Szüksége van, függő állapotban van. És ezt kell nekünk mindannyiunknak felismernünk az életünknek minden szakaszában, hogy az életünk mennyire függ az Istentől, aki a mi mennyei atyánk, aki akar rólunk gondoskodni, akar minket szeretni. Nekünk őrá van szükségünk. Ezért mondja Jézus, hogy ilyeneké az Isten országa. Hogy lássátok magatok előtt példaként ennek a kisgyermeknek, ezeknek a kisgyermekeknek az életét. Mert hogyha nem lesztek olyanok, mint ezek a kisgyermekek, akkor nem mentek be az Isten országába. Értitek? Döbbenetes. Hogy ha nem érzem magamon, hogy én ilyen gyermeki függésbe vagyok, hogy én nekem ennyire szükségem van az Istenre, hogy ő gondoskodjon felőlem, nem tudok bemenni a mennyek országába. Ez azt gondolom, hogy a hallgatóság nem igazán értette. Máté evangéliumában úgy fogalmaz Jézus, hogy ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába. És ez is egy nehezen érthető kifejezés, hogy mit jelent az, hogy megtérni és újból gyermeknek lenni. Mert ugyanezt a dolgot mondja Jézus Nikodémusnak is, hogy bizony mondom nektek, ha újonnan nem születtek, nem látjátok meg az Isten országát. Vagyis arról tanít itt Jézus, hogy újból kisgyermeknek kell lenni. Újjá kell születni. Az újjászületésről tanít itt megint csak Jézus, amikor a kisgyermekeket állítja oda példaként a tanítványok elé, hogy aki csak egyszer született az életébe, és felnőtté vált, az még nincs az Istennel kapcsolata. Hogy szükséges nekünk újból kisgyermekké válni, újból megszületni, újjá születni. És amikor az ember újjá születik lélek által, akkor csecsemővé válik, és újból felismeri azt, hogy az ő atyától függ az élete. Értitek, hogy miről tanít Jézus? Vajon mi már újjá születtünk-e? Lettünk-e újból csecsemők? És újból az Isten karjába tettük az életünket? Hogy az ő kezébe legyünk. És aztán milyen jó ennek a szakasznak a vége, amiután elmondja, hogy miért példák előttünk a gyermeket, a kicsik, hogy ekkor átölelte a gyermekeket, kezét rájuk tette, megáldotta őket. Én amikor ezt olvasom, hogy mindig úgy vágy van a szívemben, hogy úgy szeretném, hogyha Jézus engem is így átölelne, és így rátenné a kezét a fejemre, és megáldana. Vajon nem azért jövünk-e vasárnap el egy Isten tiszteletre, hogy ez történjen velünk is? Hogy Jézus így átöleljen minket? Érezzük ennek a szükségét, hogy felnőtt emberként, idős emberként is, de én vágyom arra, hogy Jézus átöleljen az ő szeretetével. Több ez, mint hogy tanításokat hallunk. Több ez annál, hogy valamit megértek az Isten titkaiból, hogy az Isten átölel. Átölel engem az Isten. Ez annyira megmagyarázhatatlan dolog. Hadd kérdezzem meg, hogy mikor éreztétek, vagy tapasztaltátok, hogy az Isten így átölel benneteket? Nem kell válaszolni. Ha nagyon régen volt, akkor mondjuk el az Isten, hogy én úgy vágyom arra, hogy újból átöleld az életemet. És gyakran azért nehezedik el az ember szíve, és azért távolodik el annyira az Istentől, mert már régen ölelte át őt az Isten, az ő atya. Már régen volt egy olyan meghitt pillanatom nekem az Istennel, hogy csak én vagyok és az Isten, és ő, úgy ott ülök az ő ölébe is. És most nincs semmi elvárás, meg semmi számonkérés, csak az, hogy ő átölel. Mint ahogyan az apa átöleli a tékozló fiút. Hát mennyire hiányozhatott annak a fiúnak már ez az apai ölelés, nem? Hogy az mennyi mindent fejez ki, és ott nincsen szükség szavakra sem, csak ez az összetartozás, hogy fiam, szeretlek. Enélkül a hívő életet nem nagyon lehet élni, én azt gondolom, hogy az Istennek az átölelé, folyamatos átölelése nélkül. Mert anélkül csak tényleg vallásos lesz az életünk, akik próbálnak megtartani, próbálják engedelmeskedni, próbálnak mindenféle szabályokat megvalósítani az életükbe, de az ilyen farizeuskodó lesz. De amikor az történik, hogy az Isten engem átölel, akkor nem is akarok mást, nem is akarok én elszakadni tőle, mert annyira vágyom erre az ölelésre. És amikor rájuk teszi a kezét és megáldja, hogy ebben az áldásban minden benne van, az, hogy ő gondoskodik felőlük, hogy megvédi őket, Isten meg akar bennünket is áldani. Nem azért, mert megérdemeljük. Még egyszer mondom, ezek a gyerekek még semmit nem tettek le az asztalra. Ezek a gyermekek még nem tudnak olvasni. Ezek nem ismerik a törvényt. És Jézus mégis megáldotta őket. Jézus akarja megáldani a mi életünket. Nem azért, mert már valahogy megérdemeljük, hanem csak azért, mert szeret. És éppen abból következik majd a hívő életünk, hogy az Isten megáldott minket. Nem azért fog megáldani, mert már valamit teljesítettünk, hanem azért fogunk teljesíteni, értitek, mert megáldott minket az Isten. Hogy előbb van az áldás, mint éppen az engedelmesség, a megszentelődés. Vágytok arra, hogy megáldjon benneteket az Isten ezen a mai napon is? Hogy ránk tegye a kezét, és jöjjön az áldás. A Biblia tele van áldásokkal. Ahogy olvassuk a Bibliát, ugye ott van az Ároni áldás, az, hogy így áldjátok meg az én népemet. És hát az atyai áldás, hogy mennyire fontos volt az, hogy egy édesapa a gyermekét megáldja, különösen akkor, amikor már halálának a közelettét érzi. Az áldás, hogy mi áldást öröklünk, és áldást akarunk továbbadni. Ez az egész világ, ez annyira ilyen átok alatt van, annyi sok nyomorúság van, de az Isten meg akarja áldani az ő népét. Még a himnuszunkban is benne van, hogy Isten áld meg a magyart, igaz? Erre vágyunk, de hát aztán mégse annyira megyünk oda Jézushoz, hogy megáldjon bennünket. Ahhoz, hogy megáldjon bennünket, oda kell menni hozzá. És engedni, hogy ő átöleljen, és engedjük azt, hogy ő rátegye a kezét az életünkre, és megáldjon minket. És ennek az áldásnak a következményeit majd fogjuk tapasztalni a hétköznapokban, a családunkban, az egészségünkben. Áldott emberek vagyunk? Vágyunk még áldásra? Akkor menjünk oda hozzá. Imádkozzunk most néhányan, akik szeretnétek Jézushoz jönni, vagy másokat Jézushoz vinni. Vigyük oda a szeretteinket, akár gyermekeinket, akár unokáinkat, és akár magunkat. Hogy én most senkit nem viszek, magamat viszem oda, hogy engem ölelj át, és engem áldj meg most. Imádkozunk egyenként hangosan.